Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Üdvözlöm Önöket, megint eltelt egy hét, és itt vagyunk újra a Média 1-gyel, ezúttal Bleier Simon Konráddal, a Firenzei Média Szabadság és Média Pluralizmus Központ kutatójával. Szervusz, Konrád!
Szia, köszönöm a meghívást!
Nemrég készült el az idei Média Pluralism Monitor jelentés, ami egész Európát áttekinti azzal kapcsolatban, hogy milyen a média szabadság, a média pluralizmus helyzete. Ebből te melyik részét csináltad?
Ez annyival kiegészíteném, hogy nem csak Európát, mármint hogy olyan szempontból, hogy nem csak az EU-t, hanem az EU-nak a tagjelöltjeit is vizsgáljuk, tehát jelenleg 33 országról van teljes jelentésünk, és még 3-ról van még félig meddig jelentésünk. Ez azért van, mert hogy ők most lettek csak tagjelöltek, tehát ott van Ukrajna, Bosznia és Hercegovina és Moldova. Igen, és hogy ezekből én melyiket csináltam? Én a magyar jelentésen dolgoztam, részben az ÉSZT jelentésen és az összefoglaló jelentésen, amin a különböző országokat összehasonlítjuk.
Hogyan készül ez a kutatás? Ugye érdemes itt szerintem beszélni akkor egyből arról, hogy már megkaptátok itt, ahogy megírtuk a hírt a médiaidre, hogy ez egy magyar ellenes NGO. Akkor tisztázzuk, hogy hogyan készül ez a kutatás, és mennyiben van ez politikailag motivált formában.
Igen, ezeket a kritikákat, ezeket kapjuk már egy ideje. Általában Magyarországról, csak más országról most nem rémlik. Vagyis ott volt még egy ország, Szlovénia, ahol a szerzőnket támadta személyesen a korábbi miniszterelnök, de hogy amúgy nem nagyon volt olyan, hogy országok szintjéről belénk kötöttek volna, inkább az van, hogy kapunk mondjuk egy médiahatóságtól egy e-mailt, hogy ők valamivel nem értenek egyet, és akkor beszélünk róla, és akkor, hogyha nekik van igazuk, akkor egy kicsit javítunk a besoruláson, ha nincs igazuk, akkor megmarad a pontszám úgy, ahogy volt. De úgy a legtöbb kritika ugye, azért ér minket a különböző kormánybarát magyar médiumok részéről, mert hogy szerintük nyugati médiamodelleket próbálunk meg globális normává emelni, illetve hogy szerintük átláthatatlan a kutatás módszertana. Utóbbira általában azt szoktuk mondani, hogy olvassák el a módszertani részét a kutatásunknak, ami olyan 15 oldal a kutatás végén. Ezt nem igazán szokták megtenni, még akkor sem, amikor felhívjuk rá a figyelmüket, illetve a pontszámokat, azokat minden országban nyilvánosságra hozzuk, és dolgozunk azon, hogy minden információ idővel hozzáférhető legyen egy adatbázison keresztül, de ez még eltart egy ideig, azért is vannak benne copyright megfontolások is, ami miatt nem lehet még minden nyilvánosságra hozni, de próbálunk egy nagyon hosszú irodalomjegyzékkel dolgozni, illetve a pontszámokat mindenhol végig lehet követni. Ez egy 200 kérdésből álló kérdőív, amivel dolgozunk. Ezeket minden országban meg kell válaszolni az adott csapatnak. Nagyjából 100 kutatóval dolgozunk, így Európa szerte. Van olyan ország, ahol egy kutató dolgozik, nekünk van, ahol 4, tehát akkor egy nagyobb csapat, akikkel készül az a felmérés, illetve mindegyiküket megkérjük arra is, hogy készítsen legalább 10 interjút helyi szakértőkkel, és azokban az országokban, ahol vitatottabb az eredmény, ott próbálunk egy peer review folyamatot is beiktatni, ami azt jelenti, hogy egy ismertebb kutató név nélkül véleményezi, és volt már olyan eset, amikor bizonyos dolgokat kért, hogy írjunk át, vagyis hogy írjon át az adott szakértő. Tehát több lépcsős folyamat, és nagyon vigyázunk arra, hogy a lehető legtöbb forrásból dolgozunk, és a lehető legtöbb szakértőt bevonjuk. Illetve azt elfelejtettem mondani, hogy van egy Group of Experts nevű folyamat is, amikor minden évben kiválasztunk 20 kérdést, és ezeket megosztjuk 7 különböző szakértővel minden országban. Ezek között van kutató, van médiahatóságnak dolgozó ember, vannak a különböző szektoroknak a képviselői, média vagy újságíró szervezetek képviselői, és ők mind véleményezik az adott választ. Ja, és ami azt a kérdést illeti, hogy a nyugati média modelleket próbáljuk meg ráerőltetni minden országra. Ez egy jogos felvetés lehetne amúgy a médiatudományos szakirodalomban, hogy nyilván nem szabad mindent nyugati mércével mérni, meg nem szabad, nem tudom, számon kérni azt Bulgárián, hogy miért nem teljesít úgy, mint Svédország vagy Norvégia, de itt ebben a kutatásban teljesen másról van szó. Ugyanis azok az országok, akiket mi vizsgálunk, ezek mindegy ponton úgy döntöttek, hogy az Európai Unió tagjai akarnak lenni, és mi olyan mércék betartását próbálunk meg számon kérni rajtuk, amik vagy az Európa Tanács különböző kommunikációiban már meg vannak fogalmazva, vagy pedig Európai Uniós jogszabályokban szerepelnek.
Ugye mi azt is megkaptuk egyébként, miután beszámoltunk erről a hírről, vagy erről az eredményről a weboldalunkon, hogy a CIA blogja vagyunk, mert hogy erről egyébként hírt adtunk, és a bírálók szerint egyébként az, hogy ne lenne rendben a sajtószabadság, azt mi sem bizonyítja jobban, ezt ugye a Pesti srácok írja, hogy egyébként mi ezt a hírt lehozhattuk, és hát tulajdonképpen nem verték szét a szerkesztőségünket. Mit gondolsz erről?
Igen, és az is szerepelt a cikkben, hogy mi egy NGO vagyunk, szerintem ezt is egy kicsit korrigálnom kell, mert hogy mi nem vagyunk NGO.
Mármint, hogy a Pesti srácoknak a cikkében.
Ja, igen, a Pesti srácok cikkében szerepelt. Mi egy egyetemnek vagyunk a kutatóintézete. Ez a European University Institute nevű egyetem, amit az EU, az Európai Unió tagállamai tartanak fent, illetve az Európai Unió hozott létre, és ezen belül mi egy EU által, szinte teljes mértékben az EU által támogatott intézet vagyunk, akik olyan kutatást végeznek, ami az európai médiaszabályozás szempontjából releváns. Tehát egy kicsit más, mint egy NGO.
Hát meg egyébként ugye itt szokták azt elmondani, hogy akkor biztos Soros György van mögöttetek, találkoztál már Soros Györgyel, diktált valamilyen eredményt, hogy mit kell beírni?
Amúgy kétszer találkoztam, na jó, ez túlzási találkoztam Soros Györgyel, egyszer két sorral mögötte ültem egy CEUS előadáson, egyszer meg szembe jött az utcán a barátnőjével, de nem beszélgettünk, meg nincsen köztünk semmilyen kapcsolat. Sőt, lehet, hogy akkor már a felesége volt, nem a barátnője.
Milyen szempontok mentén vizsgáltátok a különböző országokat, és mi konkrétan Magyarország esetében mi derült ki?
Ez a 200 kérdés, amit minden ország esetében felteszünk, az négy kategóriába tartozik, vagy négy területet ölel fel. Az elsőnek az a neve, hogy alapvető védelem. Ez tulajdonképpen a jogi környezetet vizsgálja, de azon egy kicsit túl megy, hogy szabályozásokon túl azt is nézi, hogy milyen az önszabályozás, milyenek a mennyire érzik magukat az újságírók biztonságban a munkájuk során. Tehát ez ilyen alapvető feltételek, amik az újságírói munkához kellenek. A második kérdéskör az a gazdasági részével foglalkozik, a harmadik az a politikai befolyásolás, és a negyedik az pedig vagy a szociális biztonság, azt hiszem a magyar fordítása, és ebben benne van a kisebbségek védelme, a nők reprezentációja, de ez a terület foglalkozik a gyűlöletbeszéddel, a dezinformációval és a média tudatossággal is. Ezek a kérdések még 2008-ból származnak, tehát hogyha esetleg valaki felvetné nekünk, hogy ez így a magyar kormány ellen született volna ez a kérdéssor, akkor azt lehet rá mondani, hogy lehet, de akkor még ez egy Orcsány kormány ellen készült, nem az Orbán kormány ellen. Az Európai Bizottság akkor kért fel egy több egyetemből álló kutatócsapatot, hogy készítsen el egy kérdéssort, amivel lehetne a médiapluralizmust mérni Európa szerte. És erre épülve alakult ki ez az elemzés, amit minden évben próbálunk egy kicsit felújítani, hogy kövesse azt is, hogy hogyan változnak a technológiai feltételek, és hogy Magyarország szempontjából mi az, amit észleltünk ebben az évben. Egyrészt az, hogy nem sok változás volt, ez most egy olyan év volt, amikor nem sok minden történt, és valószínűleg sokkal nagyobb romlás lesz jövőre, mert egy csomó dolog elindult, aminek akkor előjeleit érezhettük, csak vagy az előszelét érezhettük, de de még nem jelentnek meg a kérdéssorban, vagy a kérdéssor megválaszolásakor, ami azért is van, mert mi csak olyan dolgokat veszünk figyelembe, amik 2023-ban történtek, vagy akkor már fennálltak. És a négy területből, amit említettem, háromban Magyarország a magas kockázat kategóriába tartozik, és egyben a közepes kockázat kategóriába. A közepes kockázat az az alapvető védelem esetében figyelhető meg, ami részben annak is köszönhető, mert a jogrendszerünk azért mégiscsak eléggé függ attól, hogy az Európai Unióban milyen keretben mozgunk, illetve 2010-ig születtek elég jó törvények Magyarországon, amik még valamennyire, amiknek a hatása még valamennyire érződik, és a három magas kockázatú terület, az pedig akkor a médiapiac, a politikai befolyás és a szociális védelmek.
Hogyha Európán belül akarjuk összehasonlítani a magyar helyzetet, akkor hogy alakult, tehát hogyha nem tudom, van egy százas skála, akkor mi azon százas skálán hol helyezkedünk el?
Ezt ilyen formában nagyon nehéz megválaszolni, mert mi pont azt próbáljuk meg elkerülni, hogy létezzen egy ilyen rangsor, mert nem akarjuk azt, hogy az egész egy versennyi alakuljon, hogy mindenki meg akarja mutatni, hogy jobb a másiknál, ami magában még persze nem lenne baj, de hogyha rangsor van, akkor az azt is jelenti, hogy akkor aki a rangsor tetején van, az úgy gondolja, hogy ő akkor innentől kezdve, akkor neki innentől kezdve nem kell semmit tennie, hiszen minden tökéletes, és amiket mi vizsgálunk, azok pont sok esetben minimum védelmek, tehát hogy annál sokkal jobban is lehetne teljesíteni, de lehet sokkal rosszabban is, és próbálunk inkább területenként összehasonlítani. Persze készítettünk egy olyan elemzést is, vagy egy olyan összeállítást is, ahol összeadtuk, ahol az összes területnek az átlagát vettük, és akkor azt tapasztaltuk, hogy ha úgy számolnánk, akkor Magyarország utolsó előtti lenne, ha jól emlékszem, legalábbis a tavalyi esetben utolsó előtti volt, Törökország előtt pont, de szerintem most, hogy végignéztem megint a jelentést, lehet, hogy ez ki is maradt belőle az idei évben, mert nem ez a legfontosabb kérdés, hogy összesítve hol tartunk, hanem az, hogy egyes kérdésekben hol lehetne valamit javítani. És itt például azt láthatjuk, hogy vannak olyan területek, ahol Magyarország az EU-n belül a legrosszabbak közé tartozik. Ha jól emlékszem, akkor kettő ilyen van. Az információhoz való hozzáférés területe, és a médiahatóság függetlensége és hatékonysága. Vagyis hát a médiahatóság függetlenségénél ott holt verseny van Lengyelországban, de most ebben a két esetben nem számítottam bele a tagjelölt államokat, mert valószínűleg Törökország minden esetben rosszabbul teljesítene Magyarországnál. A média tulajdonság átláthatósága is elég rossz Magyarországon. A politikai függetlenséggel kapcsolatos kérdések szinte minden esetben magas kockázatot mutatnak. Itt egy kivétel van, ez a politikai hirdetéseknek a szabályozása, ami azért van csak, mert minden országban elég jól vannak szabályozva a tévés és print politikai hirdetések, viszont online és a közösségi médiában pedig mindenhol a vadnyugati állapotok uralkodnak, és ez lehet, hogy változni fog idén, amikor majd életbe lép az Európai Unió politikai hirdetésekkel kapcsolatos jogszabálya, illetve pont ebben az évben volt egy ilyen probléma, ami itt egy kockázatnövekedést fog majd jelenteni, hiszen ideig minden évben azt írtuk, hogy a televízióban rendben van, és alapvetően jól is van alkalmazva a politikai hirdetésekkel kapcsolatos szabályrendszer, de pont idén láttuk, hogy ez nem mindig így van, hiszen a híradóban megjelentek hírblokként a kormánypárt tagjainak a hirdetései, ami a szabályozás kijátszását jelenti, és valószínűleg, amikor az idei évet fogjuk vizsgálni, akkor ezt majd konkrét kockázatként kell majd megjelölnünk.
Igen, erről egyébként pont a Média Egyen írtunk elsőként, hogy riportként adták le például Orbán Viktor Facebookjáról az ott kitett videót, minthogyha egyébként az M1 híradója készítette volna gyakorlatilag ezt a bejátszást, tehát még egy forrás megjelölés sem volt kirakva.
Igen, és akkor itt említhetem is, hogy amúgy a Média Egynek nagyon, nagyon sok hasznát veszi, tehát nagyon, nagyon sokat segít nekünk a munkában, hogy létezik ez a médium, mert egy csomó minden elkerülné amúgy a figyelmünket, hiszen különböző forrásokból kéne összevadászni. Itt meg azért a legtöbb dolog megjelenik, és legalább, és akkor ennek révén el tudunk indulni. Elkezdhetünk interjúkat készíteni a megfelelő szakértőkkel. Ja, és csak azért, hogy ne legyen minden csak rossz, azért azt említeném, hogy vannak olyan területek, még ha nem is sok, ahol Magyarország a jobbak közé tartozik. Például ezek közé tartozik a vakok és gyengénlátók, illetve a siketek és nagyothallók számára hozzáférhetővé tett médiatartalmaknak a kérdése. Tulajdonképpen itt az EU-s szinten a jobbak közé tartozik a szabályozás is, és ami a szabályozásban van írva, az be is van tartva. Ez nem jelenti azt, hogy tökéletes, tehát a témában érintetteket megkérdezve hallani rengeteg panaszt, hogy a szolgáltatás még nem a legjobb, és lehetne jobb a minősége, viszont EU-s szinten ezen a területen például élen járunk.
Ugye itt egy csomó mindent felsoroltok, milyen problémák vannak, és te is ezzel bemítetted a média tanácsot, aminek ugye a tagjait kizárólag a kormánypárti szavazatokkal választották meg. Hogy működik ez külföldön? Tehát, hogyha összevetitek a többi EU tagállammal, ahol egyébként ez a kutatás készítői szerint rendben van, ott mi erre a megoldás, hogy van ez kezelve, hogy ne fordulhasson elő ilyen, hogy az egész média tanács tulajdonképpen a Fidesz kezében van ilyen értelemben?
Hát Magyarország ilyen szempontból egy nagyon speciális helyzetben van, mert azért a magyar szabályozás többé-kevésbé jó lenne bármelyik másik országban. Nálunk azért vezet ilyen eredményhez, mert hogy a kormánypártnak 14 éve szinte megszakítás nélkül kétharmados többsége volt, és úgy írta át a média tanácshoz kapcsolódó szabályokat, hogy azok lehetővé tegyék neki, hogy önmaga választhassa ki az összes tagját a média tanácsnak. Tehát, hogyha mondjuk ugyanez a szabályozás lenne másik országban, akkor ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb helyzetet eredményezne, és itt a probléma az az, hogy igazából teljesen önmagára szabta a szabályozást, viszont ezt annyira okosan tette, hogy alapvetően egy külső szemléli, meg egy karaszt is gondolhatná, hogy itt alapvetően minden jól működik.
Itt az a probléma, hogy van egy kétharmad, ami nyilván lehetővé tesz bármit, de hát más országokban is lehet olyan helyzet, hogy kétharmad van, és az sok mindent lehetővé tesz. Ott ezt hogyan kezelik, hogy ne éljenek ezzel vissza?
Például nem írják át a törvényeket úgy, hogy onnantól kezdve csak ők maradhassanak pozícióban. Magyarországon láttuk azt is, hogy a választás rendjével kapcsolatban egy csomó mindent megváltoztattak, és nyilván ezek összefüggnek. Hogyha a Fidesz könnyebben tud egy kisebb szavazatarányjal is kétharmadot tud kapni a parlamentben, akkor utána innentől kezdve a média szabályozásra is nagyobb befolyása tud lenni. Tehát hogy ezek összefüggnek egymással, és pont ezért az első legfontosabb az lett volna, hogy a Fidesz tartsa tiszteletben azokat a szabályokat, amik akkor voltak életben, amikor hatalomba került 2010-ben, és vagy az azoknak a betartásával próbálja meg gyakorolni a hatalmat a jövőben. Amúgy vannak olyan országok, ahol kicsit azért más a média tanácsoknak az összetétele, mert például van olyan helyzet, amikor minden politikai párt jelölhet, tehát ebben a helyzetben nem számít, hogy kétharmada van, vagy négyötöde, vagy kilenctizede, akkor is a maradék pártnak is esélyt kell adni arra, hogy jelölhessen. Illetve vannak olyan esetek, amikor próbálnak független szakértőket berakni a tanácsba, és nem politikai megbízottakat. És akkor eleve, hogyha a politikai befolyás kisebb a tanács fölött, akkor az kevésbé számít, hogy hogy az adott párt mennyire erős a parlamentben.
Most tartunk egy kis szünetet, és aztán rögtön folytatjuk a Média Egyet Bleier Simon Konráddal, a kutatás készítőjével. Maradjanak velünk!
Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel.
Ez itt továbbra is a Média 1, vendégem pedig Bleier Simon Konrád, a firenzei Média Szabadság és Média Pluralizmus Központ kutatója. A nemrég megjelent Média Pluralizm Monitor jelentés eredményeiről beszélgetünk. Ott tartottunk ugye az előbb, hogy a média tanács tagjait ugye kizárólag a kormánypárt szavazataival választották meg, már ugye nem is először történt ilyen. De a jelentésben szó esik arról is, hogy a szuverenitás védelmi hivatal milyen problémákat szül az ő létrehozatala. Azóta ugye itt az elmúlt napokban látjuk is, hogy ez a hivatal elkezdett médiumokat is vizsgálni, ugye az Átlátszót és a Transparency International Magyarországot is elkezdték vizsgálni. Külföldön, EU-ban van-e hasonló hivatal egyáltalán?
Mint a szuverenitás védelmi?
Nem,
szerintem nincs. Legalábbis ilyen céllal, mint amilyen ez a hivatal, illetve ahol deklaráltan az szerepelne, hogy a szövetségeseinktől, mint az Egyesült Államok vagy az Európai Unió kell megvédeni az országot, olyan szerintem nincsen az Európai Unión belül semmiképpen. Nyilván hasonlóságok vannak a törvény és mondjuk az új grúz külföldi ügynök törvény, vagy az orosz megfelelője között, de EU-s szinten, igen, ez más. Vannak olyan törvények, amik az orosz befolyásolást próbálják meg, vagy a kínai befolyásolást próbálják meg korlátozni, de azok se ennyire erősen koncentrálnak a médiára.
Aztán szó esik a közszolgálati vagy állami média működéséről is, hogy ennek az intézményrendszerét teljesen új alapokra kellene helyezni, a jelenlegi intézményrendszert el kellene törölni. EU-n belül, akár mondjuk az észt példa is ott, hogy működik ugyanez, hogy oldják meg azt, hogy egyébként a kormányzó párt ne tudjon beavatkozni a működésbe?
Hát nem mindenhol tudják megoldani, és nyilván az egy probléma, hogyha mondjuk az államháztartásból jön vagy hogy a parlament dönt arról, hogy mekkora a támogatása a közszolgálati médiának. Ugye vannak olyan országok, mint mondjuk Németország, ahol előfizetési díjakat kell fizetni a minden háztartásnak, és az talán valamilyen szinten függetlenebbé tudja tenni. De mondjuk még Észtországban, ahol sokat kritizálják a közszolgálati médiát, amiatt, hogy legalábbis a helyi média kutatók szerint túlságosan erős a politikai befolyásolás, vagy a politikai befolyásolás lehetősége, mert a legfelsőbb grémium az politikai kinevezettekből áll. Még ott is a gyakorlatban azt lehet látni, hogy eléggé kiegyensúlyozott a közszolgálati médiának a programja. Amúgy ezt az Európai Unió működéséről szóló, vagy az Európai Unióról szóló szerződés alapján amúgy még azt is lehetne mondani, hogy igazából az a közszolgálati médiumok csak akkor tekinthetők közszolgálati médiumnak, hogyha kiegyensúlyozott a tájékoztatás, és ebben az esetben ugye az a pénz, amit a kormányzat biztosít a működésére, az nem számít tiltott állami támogatásnak. Tehát hosszabb gyakászkodással még akár oda is eljuthatnánk, hogy azt mondjuk, hogy amennyiben egy közszolgálati médium propagandát mutatna be valamelyik tagállamban, akkor elveszítené a közszolgálati jellegét, és onnantól kezdve igazából jogilag nem állna meg a helyét az a helyzet, hogy az állam ezt a médiumot támogatja. Tehát, hogy ez a logika már önmagában szerintem sok országban ahhoz vezet, hogy tiszteletben tartják azt, hogy a közszolgálati média független maradjon, illetve valószínűleg az is van, hogy sok országban sokkal nagyobb tisztelet övezi a közszolgálati médiát, mint Magyarországon, és ezért valószínűleg az emberek az utcára mennének, hogyha megpróbálnának politikailag valamit befolyásolni rajta.
Az állami hirdetések elosztása az hogy történik külföldön, ahol jól működik, hiszen itt Magyarországra vonatkozóan fogalmaztatok meg bírálatot ezzel kapcsolatban, ugye azt mondjátok, hogy itt ennek az elosztása az nem korrekt módon történik, nem a piaci súlyok alapján. Ki kontrollálja ezt, hogy működik olyan országokban, ahol ez egyébként rendben van a média pluralizm kutatás készítői szerint?
Hát vannak olyan országok, ahol nem is tudják, hogy mi az az állami hirdetés, mert hogy egyszerűen nincs, vagy nagyon minimális mértékben. Olyan szinten, mint Magyarországon, szerintem az Európai Unión belül ez sehol nem figyelhető meg. Ahol van és jól működik, ott általában úgy szokott ez történni, hogy vagy kiírnak egy pályázatot rá, hogy igen, tehát van sok olyan ország, ahol egyszerűen pályázatot kell kiírni rá, mert nagyobb összegű állami költésről van szó. Más esetekben próbálják nagyjából egyenlően elosztani, de ugye ezekben az esetekben is az állami hirdetés az olyanokat jelent, hogy mondjuk a COVID alatt megjelennek a tévében azok a hirdetések, hogy kérlek maradj otthon és mossál kezet és hasonlók, vagy oltasd be magad, de nem az, hogy csökkentettük a rezsit, és milyen jók vagyunk. Tehát ez nagyon ritka, hogy ilyen, ekkora összegeket osztanának ki, és ilyen tartalmakkal, mint Magyarországon. Viszont a gyakorlatban az is igaz, hogy mivel kisebb az összeg a legtöbb országban az állami hirdetéseknek, ezért nem annyira figyelnek még rá, hogy megfelelő legyen a szabályozás, vagy legalábbis nem minden országban figyelnek rá, és a kockázat az elméletileg meg lenne ott is, hogy valaki visszaél vele, csak idáig valószínűleg úgy gondolták, hogy jobban is el lehet költeni az adófizetők pénzét.
Ugye Magyarországon rendszeresen előfordul az, hogy olyan lapokban, olyan médiumokban hirdet az állam, aminek egyébként az olvasottságát nem auditálja független fél, tehát nem lehet ellenőrizni, nincs visszacsatolás arról, hogy az adott kampány az hány embert fog egyetem potenciálisan elérni. Itt ez máshol hogy működik, hogy van egy hivatal, amelyik ellenőrzi ezeket a teljesüléseket, vagy minden egyes minisztérium mindig a saját hirdetésénél köteles ezeket ellenőrizni?
Ahol ezt auditálják, ott megvannak erre a megfelelő intézmények, de más esetekben ez tényleg annyira irreleváns kérdés, hogy ezt így külön nem ellenőrzi senki, hanem mondjuk az adott minisztérium köteles nyilvánosságra hozni ezeket az adatokat.
Beszéljünk egy kicsit más témáról. A eredmények között, vagy az ajánlások között szó esik arról is, hogy a gyűlöletbeszéddel szemben következetesebben fel kellene lépni, a rendőrségnek, ügyészségnek, bíróságoknak kellene cselekednie. Hogy működik ez más országokban, és hogy működik ez szemben nálunk?
Mi itt alapvetően az online gyűlöletbeszédet vizsgáljuk ebben a kérdéskörben, de ami ugye Magyarországon egy nagyon érdekes aspektusa a gyűlöletbeszéddel kapcsolatos törvénykezésnek az az, hogy míg máshol inkább a kisebbségeket védi a többséggel szemben, Magyarországon van egy olyan aspektusa is, hogy a többséget védi a kisebbségekkel szemben, amit ugye alkalmaztak is már a múltban. És ez nyilván egy kockázat. Van egy olyan része, hogy az LMBTQ közösségek nincsenek rendesen védve, vagy hogyha még azt is lehetne mondani, hogy a BTK rendben van, de szerintem még a BTK sincsen rendben ebben a szempontból, de még hogyha tökéletes is lenne a törvényhozás ebből a szempontból, akkor az, hogy a másik irányból viszont egy olyan törvényt hoz a magyar parlament, amelyik megbélyegez egy kisebbséget, az már azt jelenti, hogy nem lehet valójában jó és sikeres gyűlöletbeszéd törvényeket hozni ebben az országban, vagy arról beszélni, hogy a gyűlöletbeszéd terén minden rendben van az országban. És ez egy nagyon fontos kockázati forrás. Tehát, hogy más helyeken azért lehet alacsonyabb a kockázat, mert például a kormányzat nem hergel bizonyos csoportok ellen.
A helyi médiáról is szó esik a jelentésben, hogy az sebezhető. Más országokban, nem tudom, mondjuk Németországban a helyi média az nem sebezhető ennyire?
Mindenhol sebezhető. Ez egy elég nagy probléma, és erre most indult egy, vagy volt tavaly egy párhuzamos projektünk, helyi média demokráciáért volt a neve, és ez konkrétan a helyi média helyzetét vizsgálta minden országban az EU-n belül, mert hogy létezik az az új terminus, hogy hírsivatagok, ami azt jelenti, ez az Egyesült Államokból indult el ez az egész diskurzus, de azt jelenti, hogy bizonyos városokban, vagy bizonyos területeken, egyes országokban egyszerűen nincsen már helyi média, így az ott lakók nem is tudnak értesülni a legfontosabb történésekről, mert nyilván a fővárosi média az nem fog elmenni, nem tudom, 100 000 ember miatt egy kisvárosban, mert hogy nekik is kevés alkalmazottuk van, nekik is prioritizálni kell a dolgokat, ezért senki másra nem építhetnek, csak a helyi önkormányzat által fenntartott médiára, ha van olyan esetleg, és Magyarországon pont ezt látjuk, hogy van, abból nagyon sok van, de a helyi önkormányzat által fenntartott média az soha nem lesz független, az soha nem lesz egy olyan információforrás, ami nem szolgál ki valamilyen érdekcsoportot, általában azokat, akik hatalmon vannak, és valószínűleg valamilyen szempontból, nyilván ezt nem vizsgáltuk, de ez ugyanúgy igaz az ellenzéki, vagy az ellenzék által vezetett kerületekre, vagy városokra, mint a kormányzat által vezetett városokra, hogy egyiket se tekinthetjük rendes médiának, vagy újságírásnak, egyszerűen azért, mert nem azzal a logikával készül. Ezeknek az a logikájuk, hogy értesítsék az embereket arról, hogy milyen jó dolgokat tett az, aki ezt a várost vezeti. És hogy igen, tehát hogy mindenhol az EU-ban komoly kockázatok vannak a vidéki vagy a helyi média terén. Magyarországon amiatt rosszabb vagy még rosszabb a helyzet, mert ez együtt jár egy nagyon komoly politikai befolyásolással, és ami látható volt ugyanúgy Lengyelországban is, ahol például az Polska Press kiadót vette meg az Orlen nevű állami olajcég, tehát hasonló logika, mint Magyarországon. Németországban valamivel jobban néz ki a helyzet például a nagyobb városokban, tehát egyrészt egy federális állam, ezért nem annyira mondjuk Berlin központú, vagy Hamburg központú az ország, mint amennyire más országok lennének, ezért eleve sokkal erősebb a helyi médiatér, többen is vesznek még helyi médiát, de azért ott is érezhető ez a trend, hogy bizonyos lapokat egyszerűen csak feltöltenek központilag generált tartalmakkal, alig van már benne helyben gyártott újságcikk, és ez nyilván csökkenti az értékét ezeknek. Aztán persze vannak olyan helyek is, ahol azt látjuk, hogy egyre inkább indulnak vidéki online médiumok, ami egy jó jel, de összességében azért a gyengülés az, ami az általános trend.
Magyarországon ez is probléma, hogy a rádiós frekvenciákról az előbb már említett médiatanács dönt, amelyik ugye hát eléggé politika vezérelt. Többször megfigyelhető az, hogy a frekvenciákról valamilyen visszaéléssel döntenek, vagy akár be se jelentik, hogy a pályázat van rendesen a sajtóban, és csak a végeredményről érkezik hír, néha még arról se. Ezzel szemben Európában a digitális rádiózás az mennyire aktív, mennyire van jelen, és annak az előnyei, tehát az, hogy ott már nem egy médiatanács dönt a frekvenciák kiosztásáról, hanem gyakorlatilag bármennyi rádió indulhat, amennyit a digitális tér elbír, az szinte végtelen.
Hú, erről a kérdésről csak spekulálni tudok, mert ez nem alám tartozott. Úgyhogy valószínűleg inkább nem próbálom most megválaszolni.
De hogy a rádiós piacot önmagában véve milyennek látja a jelentés Európában, és úgy általában Magyarországon?
Hú, ez nehéz, mert a rádiós piacot alapvetően úgy vizsgáljuk, hogy azt nézzük meg, hogy egyrészt mennyire van koncentráció a különböző szektorokban, illetve hogy mennyire erős, vagy hogy alakultak a bevételei, és mennyire erős a reklámpiacon. És és így a rádió az ebből a szempontból pont, hogy így középen van, főleg, hogyha a print médiához hasonlítjuk, akkor azért erősebb, kevésbé koncentrált, mert általában a rádiós piacra több médium is be tud kerülni, mert egyszerűen a költségei nem olyan magasak, mint a tévének, ezért valamennyire sokszínűbb a piac, és a hirdetések terén is úgy többé-kevésbé konstans, amit mutatnak, tehát hogy nem láttunk nagyon komoly visszaesést ezen a piacon, ami azt jelenti, hogy valószínűleg a rádiónak még van egy jó pár éve, vagy évtizede, főleg úgy, hogyha ezután még elmegy digitális irányba, meg a podcastoknál azt látni, hogy azokra nagyon megnőtt az igény az elmúlt években. Igen, de valószínűleg ez egy olyan terület, ahol egy kicsit jobban bele kell majd ásni magunkat, mert külön rádiós fókuszunk nem volt, illetve ezek pont olyan kérdések is voltak, amik a piaccal kapcsolatban vannak, ahol nagyon nehéz információt találni az országok jelentős részében. Mondjuk a legnehezebb az információ, vagy a legnehezebb adatot találni az nem is a rádiónál, hanem az online piacnál van, mert szinte minden országban csak úgy szolgáltatnak adatot a hatóságok, hogy abban benne vannak a Facebooknak, meg a Googlenek is a bevételei. Tehát arról például szinte sehol nem tudunk, hogy az online piac, az online média piac, úgy ahogy van, az mennyire teljesít jól, vagy nem. Ez túlzás is sehol, de mondjuk csak az országok 20%-ában van erről egy tényleg megbízható képünk.
Propaganda szintjét azt összemérje a felmérés, egyetem van-e propaganda más EU országokban?
Nem, még a terminust se használjuk, hogy propaganda, azt valószínűleg más kutatásoknak kell majd megnézniük, mert amúgy nyilván van, főleg amikor populista kormányok kerülnek hatalomra, akkor ez nagyon jellemző. A Lengyelországban a jog és igazságosság kormány idején ott hasonló volt a közszolgálati média, mint nálunk. Erről készült pár dokumentumfilm is, ahol azt hiszem a párt tankjának nevezték, és ugyanúgy Szlovéniában, Janša alatt is hasonló volt a helyzet, aztán meglátjuk, hogy mi lesz például a Szlovákiában, valószínűleg ott is sokkal erősebb propaganda fog áradni a különböző médiumokból. És akkor még nem is beszéltünk arról a propagandáról, ami más országokba érkezik.
És akkor még ott van az álhírek témaköre. Azért ezt gondolom nem csak hazánkban probléma.
Ez mindenhol. Ami viszont nagy különbség, hogy nálunk az álhírek azok a kormányzattól jönnek, ami más országokban azért nem jellemző, vagy nagyon kevés országban. De a közösségi média mindenhol tele van álhírekkel, és ez főleg azokban az országokban nagyon megfigyelhető, akik fontos szerepet játszanak mondjuk abban, hogy az EU-s döntéshozatal külpolitikai kérdésekben milyen irányba tud menni, és vagy amik nagyobb, gazdagabb országok, vagy pedig határosak akár Oroszországgal, akár Ukrajnával. De az, hogy a kormányzat teltene a propagandát, vagy a politikai pártok, az mondjuk egy 4-5 országban figyelhető csak meg.
Hát ennyi fért a mai beszélgetésünkbe. Nem tudom, van-e még valamilyen olyan fontos dolog, amiről nem beszéltünk itt a jelentésben?
Szerintem nem. Szerintem mindent érintettünk, azt hiszem.
Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, Konrád, és elmesélted nekünk. Mindez, gondolom, jövőre is lesz hasonló kutatás, amit majd várunk.
Igen, köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Talán még azt említeném, hogy nem én voltam az egyetlen szerző, hanem többen dolgoztunk a magyar jelentésen is, és a központi jelentésen is. És igen, jövőre is meg fogunk jelenni, és nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
Blejer Simon Konrádot, a Firenzei Média Szabadság és Média Pluralizmus Központ kutatóját hallották. Ez volt a Média 1. Egy hét múlva jövünk újra. Visszahallgatható az adás a media1.hu oldalról, valamint a Spotify-ról, az iTunes-ról és 14 rádióban is hallhatják a beszélgetésünket. Iratkozzanak fel a hírlevelünkre a media1.hu/hírlevél, hírlevel címen, és akkor a híreinkről sem maradnak le a következő adásig. Szalai Dánielt hallották, viszont hallásra egy hét múlva tehát.